21. fejezet. Makro rászólt a foglyokra, hogy maradjanak nyugton, amíg Figulus elvágja a kötelékeiket. A kiszabadított légionáriusok várakozás közben a csuklóikat és a bokáikat dörzsölgették, és kinyújtóztatták sajgó tagjaikat. Eközben állandóan a veszély jeleit keresték, hogy észrevette valaki a szökési kísérletet. A centurió mindenkinek adott egy kardot vagy egy tört, míg végül ki nem fogyott a fegyverekből. A napszúrást kapott férfi kötelékeit azonban hiába vágták el, ő csak tovább feküdt a földön, és nem fogadta el a kardot, amit Makro oda nyújtott neki.
Vedd el! Suttogta Makro dühösen. Vedd el ezt az ocskaságot! Szükséged lesz rá!
A légionárius oldalra fordult, majd összegömbölyödött, és éles hangokat hallatva nyöszörögni kezdett. Makro a válla felett gyorsan a sátrak ragyogó soraira pillantott, de nem látott mozgást. Ismét a földön heverő katona felé fordult, és vadul a lapockái közé rúgott. A férfi mozdulatlanná dermedt és feljajdult. Makro azonnal fölé térdelt, felkapta a sárban heverő kardot, és a hegyét a légionárius álla alá szegezte.
Pofa be! Még egy hang, és az lesz az utolsó, amit életedben kiadsz!
A légionárius hátrahajtotta a fejét, szemei tágra nyíltak a félelemtől, és kezeivel a sarat kaparva próbált elmenekülni Makrótól.
Maradj nyugton! Sziszegte a centúrió dühösen. Maradj nyugton!
Hagyd, uram! Suttogta Kátó. Csak hagyd békén. Makro egy pillanatig a légionáriust nézte, majd feltápászkodott és Kátó felé fordult.
Nem maradhat hátra. Elmondhatja, hogy én is közrejátszottam a szökésben. Magatokkal kell vinnetek!
Kátó bólintott, Makro pedig halkan a hüvelyébe csúsztatta a kardot.
Emeljétek fel!
Jobb lenne, ha eltűnnél innen, uram.
Amint ti is eltűntetek. Na gyerünk, irány a cölöpfal.
De úgy épp a fő táborral szemben leszünk.
Még mindig jobb, mint a sátrak között keresgélni az utat. Biztosan észrevennének benneteket, különösen ezzel a mi hasznával.
Bögdöste meg Makro a lábával a földön fekvő katonát. Kátó lepillantott, és hirtelen nagyon megsajnálta a rettegő férfit. Lehajolt, és gyengéden megrázta a légionárius vállát.
Mi a neved, katona?
A férfi a hang felé fordult, Kátó csorba fogak csillanását látta a kemény vonású szájban.
Proculus, Proculus Secundus.
Szólíts uramnak, ha hozzám beszélsz, Proculus, értetted?
Igen, uram.
Fel kell állnod.
Habár Kátó halkan beszélt, próbált olyan parancsolónak tűnni, amennyire csak lehetett.
Senkit sem hagyunk hátra meghalni. Kelj fel!
Határozottan megmarkolta Proculus alkarját, és felsegítette, majd átadta neki a kardot, amit Makro az imént a földre dobott.
Tessék, tartsd erősen! Jobban vagy?
Igen, uram, azt hiszem.
Jól van,
csapott Kátó a katona izmos vállára. Induljunk! Az újonnan kiszabadított katonák feltápászkodtak és követték a cölöpfal felé tartó Makrot. Kátó körbenézett, de nem látta jelét, hogy bárki más is járna a kis védvonal mentén. Makro a cölöpfal aljára mutatott.
A cölöpfalon és az árkon könnyen át tudtok mászni, anélkül, hogy észrevennének. Legalábbis nem ebből a táborból.
Felmásztak a földsánc belső oldalán, majd a rövid fa cölöpökhöz érve, Makro megfordult és lefelé intett. Halk zaj hallatszott, ahogy a szökevények egymásba botlottak. Aztán Makro ismét a cölöpfal felé fordult. Megragadta az egyik cölöpöt és ide-oda mozgatta. Nyakán kidagadtak az erek az erőfeszítéstől, míg nem a karó végül halk recsenéssel kiszakadt az összetömörített földből. A második cölöp már gyorsan kijött a helyéből, majd óvatosan az első mellé fektették. Kátó nyugtalanul körbe pillantott, és a riadó jeleit keresve letörölte az esőcseppeket a homlokáról. A harmadik kohorsz katonái azonban tovább aludtak, nem is gyanítva, hogy a halálra ítéltek, épp szökni készülnek. Miután a harmadik cölöpöt is kitépték, a rés már elég nagy lett, hogy egy ember átférjen rajta. Kátó megfordult, és Figulus hatalmas alakját kereste.
Te mész elsőként, Optio. Menj le az árokba, és indulj a tábor északi sarka felé. Maradj rejtve!
Figulus bólintott, majd átpréselte magát a résen, és a hasán kúszva leereszkedett a védelmi árok meredek oldalán. Kátó előre lögdöste a következő légionáriust, aztán a szökevények egymás után átmásztak a résen, és szétszorodtak az árokban. Kátó maradt utoljára. Makro felé fordult, és esetlenül kezet ráztak. A fiatalember ráeszmélt, hogy valószínűleg sohasem látja többé a barátját. Aggodalommal töltött el a gondolat, hogy Makró viharvert, mégis erőteljes és megnyugtató alakja ezentúl nem lesz mellette. De erősnek kellett lennie. Bármilyen jövő várjon a szökevényeke kis csapatára, a sorsuk most tőle függ. Kátó kényszerítette magát, hogy rámosolyogjon a vele szemben kuporgó alakra, akinek sötét vonásai esőcseppektől csillogtak.
Köszönöm, uram.
Makró bólintott, majd barátságosan a rés felé tolt a Kátót.
Menj! Amikor felfedezik, hogy elszöktetek, már olyan messze kell járnotok, amennyire csak lehet.
Igaz. Kátó lecsúszott a sáros árok parton, aztán felpillantott a cölöp falra, de Makró már eltűnt. A fiatalember előre vetette magát, és végig mászott a sártól mocskos, árokban hasaló szökevények mellett. Körülötte eső cseppek csapkodták a füvet, és apró hullámokat keltve korbácsolták az árokban összegyűlt víztócsákat. Kátó végül odaért Figulushoz, és a kohorsz megerősített táborának sarka felé mutatott. A halálra ítéltek, élükön az ifjú centúrióval kúszni kezdtek a védművek széle felé. Kátó a sarokba érve lassan felemelte a fejét, és óvatosan körbenézve a fő tábor falai járőröző őrszemeket kereste. A védművek mentén néhány árnyalak látszottam, Kátó biztos volt benne, ha elég lassan és óvatosan mozognak, nem veszik észre őket a sötétben. Az egyetlen veszélyt Proculus jelentette. Eléggé rémült, hogy elárulja a bajtársait. Kátó a válla felett Figulusra pillantott.
Egyenesen tovább megyünk. A fű elég magas, eltakar minket. Add tovább mindenkinek, hogy kövessenek, és maradjanak a földön.
Igenis, uram.
És maradj Proculus mellett. Kátó olyan halkan beszélt, hogy az optión kívül senki más ne hallhassa. Ha elveszíti a fejét, hallgattasd el.
Hallgattasam el.
Tedd, amit tenned kell. Érthető?
Igen, uram.
Kátó elfordult, és még egyszer végig pillantott a védművek mentén, majd egy tölgyfákból álló jókora sari erdőre szegezte a tekintetét, amit még korábban fedezett fel, amikor gyűjtögető csapatokat küldtek ki tűzifáért. Aztán előre vetette magát a fűbe, és a veszélyjeleit keresve lassan mászni kezdett. Mögötte előbukkantak az első légionárusok az árokból, és négy kézláb kúszva a nyomába eredtek. A szökevények hevessel lüktető szívvel sorra előre indultak, olyan óvatosan mozogva, ahogy csak tudtak. Figulus leghátul maradt, és maga előtt lögdöste a rettegő Proculust, aki a fenyegetőnek tűnő leghalkabb hangra is megtorpant, és a földre lapulva reszketni kezdett, amíg az optiók kardja hegyével ismét előre nem noszogatta. Kátó már a sari erdőhöz vezető út csak nem kétharmadát megtette, amikor megállt, és a fejét felemelve a második légió tábora felé pillantott. Továbbra sem fújtak riadót. Már éppen azon volt, hogy ismét előre induljon, ám ekkor hirtelen remegést érzett az ujjai alatt.
Háj! Sziszegte hátra. Mindenki a földre!
A szökevények azonnal engedelmeskedtek a hátraadott parancsnak, míg Kátó a füleit hegyezve kereste az egyre erősödő remegés eredetét. Az eső szüntelenül dobolt körülötte, a szél pedig halkan morajlott, megrázva a hosszú fűszálakat. Ekkor egy sötét árnyalak bukkant fel a sari erdő szélén, ahová a szökevények tartottak. Aztán egy újabb alak is csatlakozott az elsőhöz, és szinte azonnal árnyak egész tömege tűnt elő a nyomukban. A fűben rejtőző szökevények lónyerítését hallották. Kátó a földre lapult, és a szemeit meresztve próbálta kivenni a részleteket. A lovasok hirtelen irányt változtattak, és egyenesen a szökevények felé indultak.
A fenébe!
Sziszent fel, és keze azonnal az övébe tűzött kard markolata után nyúlt. Aztán rájött, hogy a lovasok nem vehették észre őket, mivel túl sötét volt. Azonban...
Maradjatok a földön! Adjátok tovább! Maradjatok a földön, de tartsátok a kezetek ügyében a fegyvereiteket! Senki sem mozduljon, amíg azt nem mondom!
A légionáriusok a földre lapultak, miközben suttogva végigadták a parancsot a soraikon. Kátó ismét az alig 200 lépésnyire járó lovasok felé fordult.
Legalább két osztagnyi felderítő, számolgatta a centúrió. Több, mint amennyivel el tudnánk bánni. Ráadásul ennyire közeledtek. A tábor felé tartottak, mit sem tudva a szökött foglyokról.
Egyelőre, gondolta Kátó keserűen.
És ahogy a földre lapult, arcával érezte a közeledő paták dübörgése keltette remegést. A sor végén Figulus előre nyújtotta a kezét, és megragadta Proculus tunikáját.
A felébe is! Maradj a földön!
Nem, menekülnünk kell, menekülnünk!
Proculus félreütötte a tunikáját markoló kezet, és kezdett felemelkedni a földről.
Engedj el!
Figulus a közeledő lovasokra pillantott, majd Proculusra vetette magát, kiszorítva belőle a levegőt. Aztán kardja markolat gombjával halántékon ütötte a légionerüst, aki azonnal elernyett. Az optió azonban semmit sem akarta véletlenre bízni, ezért mialatt a lovasok egyre közelebb kerültek hozzájuk, a földre szorítva tartotta az eszméletlen katonát, és kardját a torkához szorította. Ám a lovasok menet oszlopa az utolsó pillanatban kisé elkanyarodott a fűben lapulóktól, és alig 20 lábnyira haladtak tovább. Kántó kisé oldalra fordította a fejét, és levegőt is alig véve a köpenyükbe burkolózó sötét alakokat nézte, ahogy hátasaikat gyorsabb iramra ösztökélve a sátrak száraz menedéke felé tartottak. A menet oszlop dübörögve tovább haladt, és bár láthatóan nem vették észre a szökevényeket, Kátó úgy érezte, a lovasok sorainak sohasem lesz vége. Amikor már majdnem úrrá lett rajta a késztetés, hogy felpattanjon és rájuk vesse magát, az utolsó felderítő is elléptetett mellette. Kátó figyelte, hogy a tábor felé tartva egyre távolodnak, és nagyot sóhajtott, ellazítva az izmait, melyek úgy megfeszültek, akár egy szállásmester pénzes erszénye. Megvárta, amíg a menetoszlop vége olyan messzire kerül, hogy már ne tudja kivenni az alakokat, s hátra szólt az embereinek, hogy folytathatják az utat a sarjerdő felé. Csak nem egy óra telt el, mire Figulus csatlakozott a víztől csöpögő tölgyek sötét árnyékaiban kuporgó társaihoz. Proculus már magához tért, de még mindig kába volt, és nem tiltakozott, amikor az optió a többiek felé lögdöste. Kálto a tábor felé pillantott, de nem látta jelét, hogy riadóztattak volna. Úgy vélte, a sötétség még 4 órán át védelmezi őket, ami alatt nagyjából 10 mérföld előnyre tehetnek szert, az elsőként utánuk küldött üldözőkkel szemben. Emlékei szerint a mocsár széle legalább 15 mérföldnyire lehetett. Szoros menekülés lesz. Na és azután? A bizonytalan jövő veszélyei kövekként nehezettek Kátó szívére. Ha a saját csapataik fogják el őket, akkor gyorsan végrehajtják a kivégzést, ám a megkövezés vagy a halálra verés lesz a legkevésbé fájdalmas vég, amiben a feldühödött Plautius tábornok részesíti őket. Inkább lassú, gyötrelmes kereszt halára számíthatnak. Ha az ellenség fogságába esnek, valami barbár kínhalálban lesz részük. Élve elégetik, vagy elevenen megnyúzzák, és a kutyák elé vetik őket. Ha mindkét oldal katonáit sikerül elkerülniük, a mocsárban kell majd bujkálniuk, és azt kell enniük, amit találnak, vagy amit el tudnak lopni. Vagyis hosszas éhezés vár rájuk, amíg végül a tél végez velük. Kátót egy pillanatig csábította a gondolat, hogy megforduljon és a legkevésbé ijesztő sorsot válassza. Aztán átkozni kezdte magát, amiért ilyen gyenge. Életben van, és csak ez számít. Kapaszkodnia kell az életébe, mivel ez az egyetlen, amilyen maradt. Még a legkeservesebb élet is jobb, mint a halál végtelen feledése. Kátó nem nagyon hitt a túlvilági életben, amit a titokzatos keleti isten Mithras ígért, aki oly sok titkos követőre tett szert a légió katonái között. A halál végleges és megváltoztathatatlan. Az egyetlen pedig, ami számít, hogy az ember az utolsó lélegzeteig küzdjön hidegölelés ellen. Kátó számbűzte a sötét gondolatokat és feltápászkodott, azonnal megborzongva, nehogy a heves szél vizes bőrébe mart. Talpra! Kiáltotta, majd meg sem várva, hogy emberei engedelmeskedjenek a parancsnak, hátat fordított a tábornak, és elindult a nyugati mocsarak 2-es menedéke felé.